Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 395-ös számú énekét énekeljük kezdőénekként. 395-ös ének. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 8-as számú liturgiát énekeljük. 8-as számú liturgiánk énekes könyvünk 58. oldalán található. Isten az én segítőm, az Úr az én lelkem megtartója. Segíts meg, Istenem, a Te neved által, és hallgass meg imádságomat. Magasztalom a Te nevedet, Uram, mert jó vagy, mert kimentettél engem minden nyomorúságból. Amen.
Dicsőség legyen Atyának, és Szent Fiának, Krisztusnak, a Szent Lélekkel egységben. Amen.
Hű az Isten, aki elhívott minket az ő fiával, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, bűnbánattal vallom, hogy gyenge és elesett vagyok hitemben, mert sokszor hallgattam, de nem cselekedtem igédet. Könyörülj rajtam, és nevelj őszinte engedelmességre, hogy készségesen cselekedjem akaratodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk az Úr Jézus Krisztus által, akit azért küldött a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Rendesedjünk el, imádkozzunk. Uram, tőled van minden jó, nélküled nem is élhetünk. Adj azért bölcs szívet, hogy helyesen gondolkodjunk és cselekedjünk, és így mindenkor tetszésed szerint éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasású rendelt, azt az igét, amelyet megírva Lukács evangéliumában találjuk annak 16. fejezetében, az első verstől a 9. a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumában olvasom a 16. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Majd szólt a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sávfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sávfárságodról, mert nem lehetsz többé sávfár. Erre a sávfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sávfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, hogy mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sávfárságból, legyen, aki befogadjon a házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt. 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá. Vedd az írásodat, és írd 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sávfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk szemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt héten is azt megelőzően, hogy sok minden zajlott körülöttünk. Most a házaspári hétről hazaérkezett búzás házaspár szeretne bizonyságot tenni. Fogadják a testvérek szeretettel a bizonyságtételüket.
Kedves várom Istenünk! Házas pár héten Jákob életéről volt szó. Házas pár héten Jákob életéről volt szó. Hogy hogyan intézte a saját tehetsége és akarata szerint az életét, és Isten hogyan hívta el, hogyan harcolta meg Isten ővel azt, hogy az övé lehessen, és elengedje a saját útjait. És Jákob életében a különböző saját utaknak a következményei is megjelentek, és hát ezek nagyon tanulságosak voltak. Ezeket a feleségem tudja jobban elmondani. Én egy olyan új utadást kaptam Istentől, hogy ami előtt állok, abban mindenféleképpen figyeljek rá és építsem rá az életemet. Bár nem tudom, hogy mi ez. És a csapat teltház volt, de ez a csapat nagyjából úgy állt össze, hogy jó részben tengődő, szerencsétlen hívő emberek, akiknek az volt a legnagyobb problémájuk az életükben, hogy hát nem is tudom, mi volt a problémájuk, de nagyjából semmi. És láttam azt, hogy ez a komfort kereszténység mennyire távol viszi Istentől a hívő embert. Láttam azt, hogy abszolút nem értettek meg semmit a hétből. Nem is voltak lelkigondozói beszélgetések. De úgy egyébként jól el voltunk.
Köszönjük a lelkes beszámolót is.
Számomra ez olyan volt, hogy még itthon voltunk, ugye bejelentkeztünk a házaspári hétre, nagyon-nagyon szerettem volna elmenni. Már itthon megmutatta Isten az életemben, hogy nem ő az első, és ebből megtértem hozzá. De még ettől függetlenül azért nagyon szerettem volna elmenni, és mondtam, hogy Istenem, hát neked hatalmad van arra, hogy mondjuk valaki ne menjen el, de hát azért ugye ne legyen már bennem, hogy azért más ne. Szóval hát ilyet nem szabad kérni. Az volt bennem, és így el tudtam engedni ezt a dolgot, és vasárnap telefonáltak így este 8-kor, hogy egyházas pár nem ment el. Szóval, tehát ez olyan nagy csoda volt nekem. A héten szintén szó volt arról, hogy az életünkben, hogy Isten akar az első helyen lenni. És nekem nagyon sokat jelentett az is, hogy Isten, amikor szól hozzánk az igény keresztül, akkor abban a reményben teszi, hogy fülem lesz a hallásra, és hogy megtérek és engedelmes leszek neki. Akkor Isten, hogy elvégezte azt az életemben, hogy ő legyen az első, de annyira kegyelmes volt hozzám, hogy még mindazokat a bálványokat, amik visszahúztak volna, még megtisztította az életemben, így rámutatott, és én ezt így letettem, és elhagytam, és megvallottam Istennek, és így teljesen így felszabadultam az Istennek való szolgálatra. És én annyira hálás vagyok Istennek ezért, az igémet felolvasnám, amit kaptam. Életeket ment meg az igaz tanú. A hátulján tégy bizonyságot azért, hogy mások is felismerjék Jézus Krisztusban megváltójukat, hogy ezáltal az ő életük is megoldódjon. Szóval, szóval Isten mindent megtett ezért, hogy ez megvalósulhasson az életemben, és így az életünkben. Mert olyan helyzeteket is megtapasztaltunk már, még ott a héten, ami enélkül a szabadítás nélkül lehetetlen volt számunkra. De hogy ez megtörtént, és Isten egyből belehelyezett ilyen élethelyzetekbe, hogy már akkor már tudod, hogy lehet hitben járni, és hogy az, hogy nem elég, hogy csak elhiszem, hanem cselekedni is kell ezt. És még annyira jó volt nekem hallani, hogy gyűlölöm, mikor ezt olvassuk a Bibliában, hogy gyűlölöm, akkor az azt jelenti csak, hogy a második helyre tenni, hogy aki nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, az nem lehet az én tanítványom. És én mindig azt gondoltam, hogy ez valami ilyen nagyon rosszat jelent, miközben csak az, hogy a második helyre tenni. Szóval, hogy Isten legyen minden évben. Nekem ezt végezte Isten az életemben.
Köszönöm szépen. Isten tiszteletünket folytassuk. Evangélikus énekeskönyvünk 439-es számú énekének eléneklésével. 439-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét úgy, hogy írva találjuk Mózes 5. könyvében, annak 7. fejezetében, a 6. verstől a 12. a következőképpen. Isten igéje tehát Mózes 5. könyvéből olvasom a 7. fejezet 6. versétől. Így szól Isten igéje. Hiszen te Istenednek, az Úrnak szent népe vagy. Téged választott ki, Istened az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt. Hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából, Egyiptom királyának, a fáraónak kezéből. Tudd meg tehát, hogy a te Istened az Úr az Isten. Álhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is azok iránt, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait. De megfizet személy szerint azoknak, akik gyűlölik őt, elpusztítja őket. Nem késik megfizetni személy szerint annak, aki gyűlöli őt. Tartsd meg tehát azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és döntéseket, amelyeket én parancsolok ma neked, és teljesítsd azokat. Ha tehát hallgattok ezekre a döntésekre, ha megtartjátok és teljesítitek azokat, akkor az Úr, a te Istened hűségesen megtartja szövetségét, amelyet esküvel fogadott meg atyáidnak. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, jogász végzettségű, vagy jogász vénájú emberek bizonyára sokáig el tudnak ezen tanulmányozni, hogy Isten miképpen adta a törvényeit, és miképpen adta a végrehajtási utasításokat, rendelkezéseket, parancsolatokat. És hát, ahogy az igét olvassuk, látjuk azt is, hogy igaz az, amit a gyermekkoromban sokszor hallottam, hogy az ismétlés a tudás anyja. Isten is ezeket a törvényeket és ezeknek a törvényeknek a végrehajtási rendeleteit újra és újra előveszi, ismétli, újra kibontja, újra megismétli az emberek, újra világossá teszi, újra megvilágítja egy másik oldalról, hogy világos legyen az embereknek, hogy mit is akart ő akkor mondani, amikor az ő népe elé odatárta azt a 10 igét, amelyben megfogalmazta azt, hogy mi az ő rendje és akarata a teremtett világgal kapcsolatban. Nevelő célzattal az Úr beszél arról, a felolvasott ige előtt, hogy mi történik akkor, amikor nem ez szerint jár el Isten népe. Amikor az Isten népe nem cselekszi az ő akaratát, nem veszi komolyan az útmutatásait. És beszél arról, hogy mit jelent az, amikor cselekszi az Istennek az akaratát. Mi történik akkor, amikor az Isten népe követi az Isten rendelkezéseit, útmutatásait, és azt szerint él. És amit leír itt a 7. fejezet első verseiben is közvetlenül a felolvasott ige szakaszunk előtt, az a tolerancia évében nagy skandalum. Egyházunkban most az a reformáció 500. évfordulának ünnepelésére készülve, különböző évek különböző tematika szerint vannak összeállítva, rendezve, és most a tolerancia évében vagyunk. És bizony nagy skandalom a tolerancia évében arról beszélni, amit egyébként a Szentírás most itt elénk ad. A második versnek a második felét olvasom, azt mondja, az Úr és te megvered őket, akkor mindenestül írts ki azokat, ne kös velük szövetséget, és ne kegyelmezz nekik. És tovább folytatja, hogy ne házasodj össze velük, ne add lányait az ő fiaikhoz, és ne védj fiainak feleséget az ő lányai közül. És aztán folytatja az 5. versben, hanem ezt tegyétek velük, oltáraikat roncsátok le, szent oszlopaikat törjétek össze, szent fáikat vágjátok ki, Isten szobraikat pedig égessétek el. Keményen hangzik, nagy skandalum a tolerancia évében, de Isten azt mondja, hogy ha nem így cselekszetek, ha nem vagytok ennyire radikálisan elkötelezettek az én rendem mellett, akkor egyébként nem nyugszik meg rajtatok az áldásom, és nem lesz, aki az életeteket megtartsa, tovább vigye és megáldja. Az Úr leveszi a népről a kezét abban a pillanatban, hogyha nem ez szerint cselekszik, nem így éli az életét. Toleráns és szolidaritásban szenvedő világunkban Ezért gyengül a kereszténység, mert éppen ezeket felejti el, hogy az Istennek ezek a sarkalatos gondolatait, amikor azt mondja, hogy azzal, ami én ellenem van, azzal ne vállalj semmiféle közösséget, hanem azt írtsd ki, azt semmisítsd meg. És nyilván itt nem arról van szó, hogy embereket kellene nekünk most kiirtani, hanem arról van szó, hogy Isten rendjével, törvényében szemben lévőket, azokat meg kell semmisítetni. El kell választani az embernek az életét. Nem lehet semmiféle közösségem azzal. És néven kell nevezni, el kell mondani, hogy ez nem az Isten népe, ez távol van Isten. Ez az oltár nem az Istennek az oltára. Ez, amit most te imádsz, ez nem az élő Úr, aki teremtette a világot, hanem ez egy bálvány Isten. Az Isten ezt a nagyon határozott és nagyon éles megítélést adja az ember szívébe, hogy aztán megmaradhasson az Isten áldása az emberen. Mert az Úr alapvetően nem toleranciát vár, hanem a Szent Lelke világosságában járó embert, Szent Lelke világosságában vezetett embert, aki fölveszi a keresztjét és követi őt, várja el. Ő nem azt mondja, hogy toleráld azt, ami körülötted van, hanem azt mondja, hogy jöjj és kövess engem. Vedd fel a keresztedet, feszítsd meg az óemberedet, vesd le a régi, töltözd fel az újat, én téged megerősítelek abban és tovább viszlek. Aki nem tudja, aki nem cselekszi ezt, aki nem enged az Istennek, az persze nem élhet szolidáris módon sem, mert a szolidáris élet az azt jelenti, hogy amikor én az Úrban megújultam, akkor mint hogy a kecskék és a bárányok szétválasztásánál mondják azok, akik cselekedték az Úr akaratát, és meglátogatták a börtönben lévő tenni adtak az éhezőnek, akkor azt mondják, hogy mi nem tudtuk, hogy ezt cselekedjük. Hát persze, hogy nem, mert ez abból fakad, hogy az Isten népére élet valaki. Nem kell azon gondolkodni, hogy mit tegyek, hanem az belülről fakad. És amikor én teszem, akkor nem azonosítom be, hogy én ezt azért tettem, mert egyébként az Isten gyermeke vagyok, hanem azért tettem, mert ez fakad belőlem. Ez jön ki belőlem. Ez van a gondolatomban, ez van a szándékomban. És amikor az ember kívülről próbálja ezt mahinálni, amikor nincs benne, de szeretne úgy élni, akkor az a két ön elénk, ami a Bújúfa alatt című könyvben ott van, hogy a kecske fölveszi magára az oroszlán bőrt és üvöltözik. Hogy megijedjenek tőle, hogy ő az oroszlán. Attól még nem lesz oroszlán, hogy a bőrt magára veszi. Lehet, hogy néhányan megijednek tőle. Lehet, hogy néhányan elhiszik, hogy oroszlán, de alapvetően nem oroszlán. És olyan valóban egy oroszlán, akkor megeszi a kecskét, mint hogy a történetben is szerepel. Tehát az Isten azt szeretné, hogy az ember Szent Lelke által vezetett keresztjét hordozó ember legyen, és ne tudja azt, hogy szolidaritás az, amit tesz, mert ő csak az Urat szolgálja. Hiszen, és kezdődik ez a felolvasott ige szakasz, itt a 7. fejezet 6. versével, hiszen te Istenednek az Úrnak szent népe vagy. Hiszen te el vagy különítve, hiszen ez belőled fakad, belőled kell, hogy fakadjon. Ez benned van. Te vagy az én elkülönített népem, amelyet a nevemért különítettem el a világból. Nem azért különítettem el, mert hogy nagy ország lennél, vagy szép ország lennél, vagy erős ország lennél, hanem azért, mert én szerettelek téged. Én kiválasztottalak téged. Én megsokasítottalak téged. De azért teszed, mert az Isten szava fontos neked. Ezért az én népem vagy. És te onnan tudod ezt, hogy az én népem vagy, mert én veled vagyok. És elmondja Izraelnek, hogy mi történt az ő életében, mi történt akkor, amikor kezébe vette ennek a népnek az életét, amikor ennek a népnek az élete kiteljesedett az Isten áldása alatt, és végig lehetne menni Ábrahámtól kezdve, amikor az Isten ott volt a nép életében, hogy mi történt velük, hogyan áldotta meg az Úr, hogyan adott nekik győzelmet, szabadítást, hisz az Isten elmondja itt ebben az igében is, hogy ő kezébe vette az életét, szabadságot adott neki, kihozta a szolgaság házából, a fáraó kezéből, és valóban az Isten neked sem tud más mondani itt az Új Szövetség népe között sem, mint hogy ő ad neked szabadítást. Ő ad neked szabadságot, ő hoz ki téged a fogságnak a házából, és ő ad neked győzelmet, mert ő élő Isten. Ő jelen van a hétköznapjaidban. Ő jelen van az életedben. De ez nem a te érdemed. Nem azért választott ki, mert ezt megérdemelnéd. Olyan jó látni ezt, hogy ebben az igében is megjelenik az, hogy az Isten kegyelmes az ő népéhez. Nem azért, mert Izrael nagy nép lenne, vagy bölcs nép lenne, vagy megérdemelni, vagy kiérdemelte volna ezt valamivel, hanem azért, mert kegyelmes, könyörülő Úr, azért, mert szeret téged. És Izrael, amikor olvashatta, vagy hallhatta ezt az igét, akkor a szíve fölmelegedett, hogy tényleg az Isten mennyire szeretett bennünket. Hogy nem hagyott ott bennünket abban a fogságban, amiben keveredtünk. A fáraó kezéből, a világ leghatalmasabb urának a kezéből kiemelt, kiszabadított, a szabadságra hívott el bennünket. Mi tudjuk, az új szövetség népe, hogy az Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Az Isten annyira szeret bennünket, hogy ő neki semmi sem drága azért, hogy nekünk elhozza a szabadítást. És olyan látni, hogy Jézus meghirdeti azt, hogy miért jött ő el, hogy szabadítson bennünket a börtönből, a foglyoknak szabadságot adjon, hogy a vakoknak megnyissa a szemét, süketek hallóvá legyenek, a némák beszéljenek, a sánták pedig járjanak. Isten azért jött el, hogy szabadságot és teljes életet adjon az embernek, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta érte. Izraelnek még ezt nem mondhatta az Úr, de azt mondhatta, hogy szeretetéből fakadóan tette azt Izraellel, amit tett. Hogy kihozta őt a szolgaság házából. De lehetne visszamenni egyébként valóban Ábrahámig, hogy hogyan adott győzelmet győzelemre. Hogyan menekítette ki az éhínségből az ő népét. Hogyan adta nékik az új hazát, és hogyan telepítette be abba a hazába. És hogyan áldotta meg egy-egy vezetőn keresztül, egy-egy királyon keresztül az ő népét. Isten megmutatta az ő erejét, nem érdemből, hanem az ő szeretetéből fakadott. Nem a nép érdeme volt az, hogy Isten megadta ezt, hanem az Isten szeretete volt a népe felé, hogy eljöhetett számára a szabadítás. És ez valóban a kegyelem. Valóban kegyelem, ami nem megérdemelt, ami nem megvásárolható, ami nem jár az embernek, hanem az Isten adta, mert szereti az ő népét. Tőled is ezt várja az Úr, ezt várja Izraeltől is, hogy maradjon meg ebben a kegyelemben. Maradj meg ebben a kegyelemben. Ne akart ez alól a kegyelem alól kibújni. Ne akart ezt a kegyelmet félretenni, mert ha ebben megmaradsz, akkor áldás lesz az életeden, de nem csak a te életeden, hanem hogy ebben az igében is olvashatjuk itt, az Isten megismétli, újra elmondja, újra kibontja azt, amit egyébként a 10 ige adásakor odaért az emberek számára, hogy ezzel ízik könyörök azokon, akik szeretnek engem is, megtartják az én parancsolataimat. Tehát aki Isten kegyelmét veszi, az tudhatja, hogy ezer ízig. Az ezer ízig az pedig egy 30 ezer esztendő. Olyan jó ezt így kimondani. 30 ezer esztendőig ígéri az Úr, hogy én rajtam keresztül, ha én az ő akaratát ismerem, keresem, cselekszem és szeretem az Urat, akkor 30 ezer éven keresztül az én utódaimat megáldja. Most ennek ilyen messzeható következménye van, akkor jó lenne ezt tudni, hogy mit is jelent a kegyelemben maradni. Mit is jelent az, hogy a kegyelemben marad az ember? Nos, a kegyelem, amelyet Isten ad, az nem egy közkegyelem, mint amit meg szoktak hirdetni sokszor, amikor van egy rendszerváltozás, amikor ledöntenek egy diktatúrát, vagy megváltozik a berendezkedés az országban, és akkor hirdetnek egy közkegyelmet, és akkor a közkegyelem már zsibongáson a börtönben, amikor meghallják, akkor hol húzzák meg a határt? Mi lesz a közkegyelemnek az ismérve? És akkor van, a politikai foglyokat engedik ki, és akik politikai fogolyként lettek elítélve, azok automatikusan a közkegyelem által ki is kerültek a börtönből. Nincs egyéni elbírálás, hanem a közkegyelem azt jelenti, hogy akikre vonatkozik, akkor azok mennek és övék a szabadság. Az Isten nem közkegyelmet hirdetett meg. Az Isten kegyelmet, egyéni kegyelmet hirdetett meg. Isten nem azt mondta, bár az egész világra kiterjed az ő áldása és kegyelme, de azt mondta, hogy kinek ezt a kegyelmet el kell fogadnia. Válaszolnia kell arra, amit az Isten meghirdetett az ő kegyelmével. Sokszor olvassuk a Szentírásban, hogy aki, és akkor ennek a feltételnek meg kell felelni az embernek, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Menjetek be, és aki bemegy, azon a szoros kapun. Az Isten nagyon sokszor elmondja azt, hogy mi annak a feltétele, hogy ez a kegyelem az enyém lehessen. Még a pünkösdi prédikáció, Péter által elmondott pünkösdi prédikációnak sem volt ilyen automatikus közkegyelem következménye, hogy akik azt hallották, akkor a Szentlélek kiáradásával, akkor mindenki abban a pillanatban keresztény élet volna. Tudjuk, hogy 3000 ember ott megtért azon az evangelizáción. De olvassuk a történetben, hogy amikor elhangzik Péter bizonyságtétele, a Szentlélek oda teszi a világ elé, a nép elé, hogy mit is tapasztalt meg az Isten Jézus Krisztus áldozatában, és hogyan néz az ki az Isten oldaláról, amikor ezt Péter elmondta az emberek számára, azt mondták, hogy mit tegyünk. És akkor mondják neki Péterék, hogy térjetek meg, bánjátok, bánjátok meg bűnétekbe, és vegyétek a Szentlélek ajándékát. Tehát ott sem automatikus volt, mint egy közkegyelem az Isten kegyelmének kiáradása, hanem ott is az emberekben fölébresztette az Istennel való szembenállásuk nyomorúságát az embereket. És amikor ráébredtek arra, hogy nyomorúságban vagyunk, szemben van az életünk Istennel, akkor megfogalmazunk bennük a kérdés, hogy rendben van, tönkre mentünk, de mit tegyünk? Van megoldás? És akkor Péterig tudták hirdetni, hogy persze, hogy van megoldás. Bánjátok meg bűneiteket. Legyen világos előttetek, mi az, amit Istennel szemben vétettetek. És azt, amikor megbántátok, akkor vehetitek az Istennek a szent lelkét, és az Isten szent lelkének ajándékait. És az a közkegyelem, az nem érvényes a kereszténységen belül. Itt az egyéni kegyelmekről van szó, amit az Isten nagyon fontosnak tart minden ember életében. Az első lépésben ráébredtek ott pünköskor is, hogy elvesztek, és a második pillanatban odafordultak az Istenhez, kegyelmez nekünk, Urunk. És ez a kegyelem egyébként. Amikor el van ítélve valaki, amikor nyilvánvalóvá lehet, hogy bűnös, és ki van mérve a büntetés, akkor mehet oda, és mondhatja azt, hogy bocsánat, én tudom, hogy bűnös vagyok. Én tudom, hogy megérdemlem ezt. De ha van egy mód rá, akkor kedves köztársasági elnök úr, vagy a megfelelő személy minden országban, aki erre föl van jogosítva, adj nekem kegyelmet. És van, amikor a köztársasági elnök azt mondja, hogy ez tényleg egy bűnös ember, tényleg elkövette azt, amit elkövetett, tényleg megérdemli azt a büntetést. De én úgy látom, hogy ennek az embernek többet fog jelenteni az, hogyha most én kegyelmet adok, mint az, hogy bent a börtönben leül az idején, és kap kegyelmet. Isten előtt is így zajlik az egész. Amikor az ember rádöbben, akkor oda tud menni az Istenre, és azt mondja, Uram, látom, hogy bűnös vagyok. Látom azt is, hogy megérdemlem ennek a bűnnek a büntetését, ennek a terhét, de kérlek, engedd el a büntetésemet. És az Úr azt mondja, nem csak a tied a kegyelem, hanem még azoké is, akik ezer ízig követnek téged. Egyébként a pünkösdi beszédben is elhallódik ez az ige, vagy ez a gondolat, hogy nem csak a tiéd, hanem a ti gyermekeiteké, és azok, akik távol vannak, azoké is ez az ígéret. Hogy nem csak te, hanem azok, akik körülötted vannak, akik hozzád tartoznak, azok is örökölni fogják ezt a kegyelmet. Sokan fölélegeznék és azt mondják, hogy hú, de jó, van egy-két zsivány kölyköm, aki szanaszét van a világban. Hát én most hitre jutottam, de jó lenne, hogyha akkor ez rájuk is érvényes lenne. És sokan jöttek hozzám már egyébként a évtizedes lelki gondozói pályafutásom alatt, hogy akkor most Misi tényleg? Az Isten azt mondta, hogy akkor gyerekeimé is lesz ez. És akkor mondanom kell ünni, hogy nem. Mert egyébként a gyerekeid, azok ugyanúgy meg kell, hogy álljanak az Isten szín előtt, mint hogy te is megálltál, és szembesülniük kell azzal, hogy mit éltek át, vagy mit cselekedtek, és mit jelent az Isten büntetés az életükben, és fordulatnak a kegyelemért. De azoknak az élete, akik az Isten közelébe került, akik, ahogy ebben a Ószövetségében is olvassuk, akik ismerik, cselekszik, akik hajlandóak beleállni az Isten rendjébe és akaratába, azoknak az életük olyan bizonyságtétel a gyerekeik felé, a környezetük felé, hogy egyébként az áldáson meg fog nyugodni rajtuk. Ezért nem mindegy, kedves keresztény hívő testvérem, nem mindegy, hogy hogyan élsz, gondolkozol, cselekszel, milyen kommunikációt használsz, milyen nonverbális kommunikációt használsz. Tehát magyarul a szavak nélküli bizonyságtételed milyen. A gyerekek figyelik az életedet. A gyerekeid figyelik, hogy te hogyan reagálsz különböző eseményekre. És ők ugyanígy fognak cselekedni, mert ezt látják a szülőtől. És persze lehet nekik bizonyságot tenni arról, hogy kedves gyermekem, kegyelembe szorult bűnös ember vagyok. Én függésben vagyok az én mennyei atyámtól. És oda kell nekem mennem a bűneim megbánásával, a kegyelem kéréssel, mindig ez a mennyei atyához. És a gyerekek ezt látják, hogy nem tökéletes az öreg. De egyébként van neki feloldása, megoldása az életére. Néha elbukik az apám, vagy az anyám. De látom azt is, hogy az Istennél kegyelmet talál. És az Istennél megújul az ő élete. Ez az a bizonyságtétel, amiről beszél ez az ige is, hogy ezer ízig könyörülök azokon, akik szeretnek engem. Olyan jó olvasni egyébként a 6. fejezetben a Sömár Izrael Hallod meg, Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül Úr. Szeresd azért az Urat a te Istened teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erőből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról akár a házadban, vagy akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejvízként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáridra és kapuidra. Szeresd az Urat, a te Istenedet. És ez azt jelenti, hogy én szeretem az Urat teljes erőmből, teljes lelkemből, teljes szívemből. Az Isten az én életemnek a középpontja. És mindaz, amit én tőle hallok, azt én mondom tovább a gyerekeimnek. Továbbadom azt, amit az Isten adott az én szívembe. És mivel én Isten igéje alapján élő, azt cselekvő, azt fontosnak tartó ember vagyok, és ha elbodlok, újra visszatérek, és kegyelmet kérek az Istentől. Ezt látják a gyerekek, akkor ezzel ízik a tiéd, az örökség. Vagy pedig a gyermekeid, hogy Péter ige hirdetésében halljuk, a tiéd ez az ígéret és a gyermekeidé. Azoké, akik közel vannak hozzád, és Istentől távol lettek volna. Így van ez tehát, ezer ízig megáldja az Úr azokat, akik cselekszik az ő akaratát, akik szeretik őt és cselekszik az ő parancsolatait. És valóban így van, az Isten adja megtérőnek a szent lelkét, újjáteremti, és miután újjáteremtette, az ember már érti az Isten akaratát. Érti az Istennek a rendjét. De nem csak érti, hanem erőt kap ahhoz, hogy meg is cselekedje azt. Tehát az életének a vágya lesz az Isten akaratában való járás. Nem kényszer, hanem belső vágy. Cselekedni azt, amit az Isten szeretne megvalósítani az életemben, amit szeretne megvalósítani az ő országában. És az Úr akaratában járó ember olyan bizonyságtétel, akiből generációkra kiható ereje lesz az Isten igényének. Generációkra kiható következménye lesz annak, hogy ő az Úrral jár. De ez nem automatikus, tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké. Ha úgy élitek az életeteket, akkor a gyereknek nagyon jó bizonyságtétele lesz a szüleitől, de ugyanúgy szüksége lesz majd ennek a gyermeknek is a bűnbocsánatra és Isten kegyelmére. Ezért hangzik el pünköstkor ez, amit az imént említettem, hogy oda mentek az emberek és kérdezték, mit tegyünk. És válaszoltak neki a tanítványok, mint hogy a mai igényben is itt van, ha szereted az Urat, ha cselekszed az ő akaratát, akkor az ő szent lelke megnyugszik rajtad, és a tiéd lesz a Szentlélek meggyümölcse. Ha belülről fakad az, amit az Isten szeretne megvalósítani, akkor megállt téged és az utódaidat. Itt az Ószövetségben még ezeket a parancsolatok megtartására és teljesítésére bíztatta Isten népét az Úr, de nekünk már adta a szent lelkét és annak vezetését, és nagyon jó olvasni ezt, nagyon jó tudni ezt, hogy azok az Isten fiai, akiket az Isten szent lelke vezérel, akiket újjászületett, akiknek a szent lelkét adta, akik a szent lelk által látják az utat és azon járnak, azok az Isten fiai. És az Isten fiai megnyugszik az Úrnak a lelke és az áldása. Ezt kéri, ezt várja tőled, hogy meglásd az ő akaratát és elindulj abban, hogy megállhasson, és generációkra kiáradó áldássá lehess. Amen. Csendesedjünk el, imádkozunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te hatalmas Isten vagy, szeretetedet, kegyelmet mégis megmutattad az egyszerű pici embernek. Olyan jó látni azt, hogy elhívtál egy engedelmes embert, és annak a engedelmesén, hitén keresztül ígértél néki egy nagy népet. És ez a nép viselte a te áldásodat, hordozta a te jelenlétedet, áldásodat. Köszönjük, Urunk, hogy mindaz, amit az ő életükön megcselekedhettél, azok a győzelmek, azok az áldások, amit ők kaphattak, szabadítások, azok az új szövetség népének nekünk is sokat jelentenek és mondanak. Aki benned van, aki el van rejtve te benned, és szent lelke világosságában jár, az ugyanezt tapasztalhatja. Így kérjük, Urunk, áld meg bennünket jelenléteddel, légy velünk a te szabadításoddal, add a szívünkbe azt a vágyat, hogy a te akaratod fontos legyen számunkra, és azt az akaratot cselekedjük a te dicsőségedre, Urunk. Hisz földi életünk nem más, mint a te dicséreted, a te akaratodnak cselekvése. Add meg, hogy ebben maradjunk. Köszönjük néked, hogy mégis ha elbuknánk, vagy kísértésbe esnénk, tudhatjuk, te vagy az, aki megtartod az életünket, és bármi is történik életünkben, megmentő Úr, kegyelmes Isten vagy. Add meg, hogy mindig hozzád járulhassunk fiakért az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Hónap első vasárnapja lesz úrvacsorai Isten tisztelet, mindenkit szeretettel hívunk és várunk úrvacsorai közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő női csendeshét szeptember 1-től lesz, házaspári hét október 13-tól, férfi hét október 27-től, akik szeretnének ezekre a hetekre jelentkezni. Kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy 3 hónappal előtte már lehet jelentkezni, és sokszor betelnek a hetek, mint ahogy Bea is mondta, az utolsó pillanatban vasárnap este kaptak jelzést, hogy mehetnek, hisz már terve volt a házaspári hét. Sok minden történt mögöttünk, Istvánék házaspári héten voltak, volt gyerekhét, ifjúsági hét, előző héten, ami átfordult erre a hétre, közös asztal cigánykonferencián voltunk, közben beiktattuk Marit Péter Károlyt a Lucfalvi lelkészi szolgálatba, Lucfalván cigánymissziós alkalmat tartottunk. Tehát sok minden történt az életünkben, amely szinte felsorolhatatlan. Minden esetre jó visszatekinteni úgy rá, mint ahogy Isten bennünket odaállíthatott maga elé, és szolgálhattunk néki az ő dicsőségére. Köszönöm azoknak, akik ebben a szolgálatban részt vettek, a szolgálatban feláldozták a kényelmüket, komfortjukat, és az Istennek engedve beállhattak abba a szolgálatba, amit eléjük adott, az Úr fordítsa vissza rájuk azt az áldást, amit rajtuk keresztül adhatott azoknak, akik felé szolgáltak. Így legyen dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 389-es számú énekünk eléneklésével, annak első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Kegyelmes mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy szent igédet odaadtad a te népednek azért, hogy lássák a te akaratodat, hogy behatárold az életük áldott területét, és megmutasd, mi az, ahol áldást te nem tudsz adni. Köszönjük, Urunk, hogy ez az igéd örök, élő és ható, és amióta ezt te elmondtad, azóta folyamatosan működik a világ életébe. Add meg, hogy a szívünkbe így működhessen a te igéd, hogy amikor halljuk, vesszük, akkor tőled jövő, a te áldásoddal bíró és életünket formáló lehessen. Hálás a szívem, Uram, hogy igéd még szólhat. Sok helyen ezen a mai napon is megálltak a te színed előtt, várták, miképpen jelentett ki magadat, és ellátogattál a legrejtettebb zugokba is, hogy meghallhassanak téged, és hallhassák azt, amit üzentél a világ számára. Köszönjük, Urunk, hogy sokféleképpen mutattad meg áldásodat az elmúlt időszakban. Köszönöm néked a gyerekhetet, az ifjúsági hetet, a házaspári hetet, a cigánykonferenciát. Áldassék a neved, Urunk, hogy ezek a közösségek, ezek mind te rólad kívántak bizonyságot tenni. Add meg, hogy senkinek se lehessen kemény a szíve, hogy elmenjen ezek fölött, a kijelentések fölött, és ezek között a közösségek fölött. Add meg, hogy elvégezhesse igéd a munkáját minden ember szívében. És ne csak a hetekben, vagy az alkalmakban mutatkozzék ez meg, hanem a hétköznapokban, amikor cselekszi az ember a te akaratodat. Köszönjük, Urunk, hogy te nem feledkezel meg rólunk. Naponta megújul rajtunk a te kegyelmed. Így kérlek, újíts meg bennünket egyenként. Vondd magadhoz szívünket, életünket, formáld azt, hogy minél inkább visszatükrözhesse a te dicsőségedet. Hálás a szívem, Uram, azért is, hogy te kegyelmesen formálod és megtartod a közösségeinket, így köszönöm neked a gyülekezetünket. Olyan jó tudni azt, hogy a benned való közösség az azt jelenti, hogy jelen vagy, ahol ketten, hárman, egy akaraton együtt vannak. Add meg, hogy ez az áldás legyen életünk legfontosabb része, hogy a jelenlétedben élni, mozogni, jelenlétedben utasítást venni, és nekiindulni annak a feladatnak, amit adsz. Így áld meg bennünket, Urunk, a szolgálatunkban, de így áld meg a házasságban, a gyermeknevelésben. Te légy velünk, Urunk, a gazdasági, anyagi nehézségeink közepette. Te légy velünk akkor, amikor küszködünk a megélhetéssel, vagy éppen a foglalkoztatással, így légy azokkal, akiknek nincs hajléka fejük felett, vagy nem tudnak magukról gondoskodni. Te adj lehetőséget, Uram, mindenki számára, bennünket is használja feléjük való szolgálatban. Köszönjük, hogy nehézségeink, betegségeink, szenvedéseink, azok mindig hozzád visznek közelebb. Így kérünk téged azok felé, akik most megpróbáltatás alatt vannak. Te segítsd őket, Uram, hogy minden nehézség a javukat szolgálja, és épülésükre legyen. Te áld meg az orvosokat a gyógyításban, így légy a kórházban lévő testvéreinkért, vagy akik otthon betegeskednek. Áld meg őket jelenléteddel, szent lelked erősítse meg őket, Urunk, hogy a benned való élet mindennél fontosabb legyen számukra, még a nehézségek közepette is. Köszönjük, Urunk, hogy földi elhívásunk, az a mennyei elhívás fiadban, az Úr Jézus Krisztusban lehet valósággá. Így áld meg bennünket, Urunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.